Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, a zsidókhoz írott levél 9. fejezetéből, a 11. verstől kezdve a következőképpen. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoronát jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hanva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökké való örökség ígéretét. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a megmentés mindig áldozattal jár. Mindig áldozatot kell hoznunk érte. Nagyon megdöbbentett annak idején, amikor olvastam, hogy 1956-ban például voltak olyan szovjet katonák, akik mentettek budapesti lakosokat. Pincébe bújtatták őket. De ennek megvolt az ára, mert Andropov, aki annak idején magyarországi nagykövet volt, megtorolta. Az összeset megölette, akik megmentették ezeket a magyarokat. Kivégeztette őket. Megmentésünk, a mi megmentésünk is áldozattal jár. Emlékszem egy fiatal emberre, amikor együtt jártunk még bibliaórára vele, és nagyon lelkes volt, és nagyon sokat szolgálta a gyülekezetben, és egyszer csak kifakadt, és elmondta, hogy hát állandó veszekedés van otthon ebből. Állandó veszekedés van. Azért, mert a szülei nem nézték jó szemmel azt, hogy ott van a gyülekezetben, és szolgálatot vállal. Ugye ők úgy gondolták, nem hívő emberek lévén, hát figyelj, téged kihasználnak. Mennyit kapsz te azért, hogy ezt csinálod, meg azt csinálod? És hiába mondta el a szüleinek, hogy kedves szüleim, az én kortársaim mit csinálnak? Elmennek bulizni, nem 5000-et, nem 10000-et, többet hagynak ott egy hétvégén. Nem az egyház használ ki engem, hanem azokat a társaimat használja ki. Ez az amaz. A kocsma, a szórakozóhely. Lényegében én használom ki magamat. Az ember használja ki magát. Adja oda áldozatul az értelmetlenségnek. Isten úgy látja, hogy bennünket használnak ki. És ő ezért adja áldozatul magát Jézus Krisztusban. Sokszor szokták mondani az emberek, azoknak a családtagjaiknak, akik komolyan veszik a hitet, hogy hát miért nem lehet csak úgy magadban hinni? Jó, jó, hát jártál hittanórára, jártál ide-oda, amoda, de most már legyen már ennek vége. Felnőttünk, szépen magunkban tartsuk meg a hitet. Valaki, akinek ezt mondták, azt mondta, hogy hát igen, meg lehet tartani a hitet, csak nem sokáig, hiszen hallotta a gyülekezetben, hogy azok a vadludak, amelyek együtt vonulnak V-alakban, azok 71%-kal több utat tudnak megtenni. Éppen azért, mert ilyen mértékű ez az alakzat, ilyen mértékű könnyebbséget jelent a légellenállással szemben. És az a vadlúd, amelyik lemarad, mert valami miatt lemarad a csapattól, annak már nincsen esélye arra, hogy elérkezzen a célhoz. Nem képes azt a légellenállást 100 kilométereken keresztül legyőzni. De azt is tudjuk, hogy vannak, kicsit viccesen mondhatom, ilyen elfogó vadászok a vadlúdak között, amelyek, mint az elfogó vadászok, közrefogják a vadlúdat, amelyik leszakadt, és visszaviszik a csapathoz. Ahogyan nekünk is kell. Ahogyan nekünk is kellene a leszakadtakat, az elmaradtakat visszasegíteni, mert egyedül nem képes rá. Nem képes rá, hogy visszajöjjön. Lehet megtartani az Isten igéjét, meg lehet hitben járni, gyülekezet nélkül is, de nagyon rövid ideig. És nem lehet beérkezni a célba. Oda kell adni magunkat annak, aki meg tudja tartani az életünket, és nem másnak kell áldozni magunkat. Az az ige, amelyet a mai vasárnap felolvasnak valamennyi evangélikus gyülekezetben, a Jóm Kippur ünnepéről szól, a nagy engesztelő ünnepről, amikor a főpap bement, ugye ez évben, ez az egyetlen nap volt az, amikor bement, bemehetett a szentek szentjébe a templomban, és bemutathatta a népért való áldozatot. Kiválasztottak a nyájból két kecskét. Az egyik kecskére, az volt a bűnbak, az egyik kecskére ráolvasták a nép bűneit, és elkergették, száműzték a pusztába. A másikat pedig bevitte a főpap, és ott a szentélyben áldozta fel a népért áldozatul. Erről beszél a zsidókhoz írott levél szerzője, hogy Jézus viszont nem bakok, bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be a szentélybe, hogy egyszer s mindenkorra elrendezze a vétkeink témáját. Egyszer s mindenkorra megoldja az életünk problémáját. Hiszen az összes áldozat, amit elvégeztek előtte, az ránéze volt érvényes. Előképe volt az igazi áldozatnak, amikor Jézus adja magát értünk. Nagyon szigorúan, komolyan veszik ma is ezt az ünnepet egyébként, habár ugye már áldozati kultusz nincsen, mert Krisztus után 70-ben a Jeruzsálemi templomot lerombolták a római seregek, mintegy jelképezve is azt, hogy nincs többé szükség arra, hogy áldozatot mutassunk be. Vannak, akik nagyon szigorúan veszik ezt az ünnepet, de vannak, akik kevésbé veszik mondjuk a bőjtnek a szigorúságát komolyan, hanem inkább a lelki oldalára helyezik a hangsúlyt, utalva Ézsaiás próféta szavaira, amely így hangzik, hogy nekem az olyan bőj tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járomköteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Tehát amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, milyen bilincsekről van itt szó? Bűnösen fölrakott bilincsek, amiket mi is felteszünk egymásra. Amikor okoljuk a másikat. Ugye bűnbak képzés, ez egy külön fogalom, mert valóban bűnbakokat szoktunk képezni családonként. Megmondjuk azt, hogy te vagy az oka annak, hogy ide jutottunk. Te vagy az oka, hogy ez történt. sokkal rosszabb az a gyakorlat, amit mi végzünk, mint ami Jom Kippur ünnepének a gyakorlata volt. És sokkal butább, mert mi nem egy kecskére olvassuk a vétkeinket, hanem egymásra. És azért kétségbeejtő ez a helyzet, mert Jézus már magára vette a bűneinket. Nincsen szükség már arra, hogy egymásra olvassuk a vétkeinket, vagy magunkra olvassuk a vétkeinket. Ezért mondja az ágendának a mai témája, hogy Jézus az igazi főpap. A saját vérét adta, hogy többé ne kelljen okolni egymást, ne kelljen bűnbakokat képeznünk. Így olvastuk, hogy nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg. Mert a sátor ugye az átmenetiséget, az ideiglenességet jelezi. Jézus egyszer mindenkorra megoldotta az életünket. Most már nincsen szükség ideiglenes megoldásokra. Mi a saját bőrünket visszük a vására, saját bőrünket adjuk oda, ahogyan ez a fiatalember elmondta, hogy hogyan adják magukat, a pénzüket, az energiájukat, az egészségüket, a kortársai oda, azért, hogy fennmaradjanak ezek a különböző cégek, és így tovább, ugye legyen pénz, annak adja a támogatást. De ez a sátor összedől. Jézus az igazi áldozat, és ezt az is jelzi, amikor ilyenkor nagy hét felé közeledve el szokott hangzani a templomtisztítás története, ugye kiűzi az árusokat, akik az áldozathoz való bárányokat, galambokat árusították, ami azt jelzi, azt is jelzi, hogy nincsen szükség már ezekre az állatokra. Nem kellene, ki kell söpölni ezeket az áldozatokat, mert az igazi áldozatot nem lehet, és nem is kell pénzen megvenni. Az igazi áldozat Jézus, és éppen ezért a halál számunkra már többé nem zsákutca, amiben behajtunk, és nem tudjuk, hogy hová megyünk, és nem tudunk tovább menni. Nem zsákutca többé, hanem számunkra megnyitotta az utat Jézus az Istenhez. Erről beszél Jom Kippur ünnepe, hogy ketté hasadt az a majd 10 méter magas kárpit, tenyérnyi vastag kárpit, ketté hasadt, amikor Jézus meghalt, hogy megnyissa az utat számunkra a halálon át az Istenhez. Régebben volt, hogy olvastam egy történetet arról, hogy van egy úgynevezett nagy ember, hát ugye nagy embernek nevezik ugye azokat, akik tehetősek, gazdagok, nagy kocsikkal járnak, és így tovább. És hogy a nagy embernek volt egy sofőre, aki mindig szállította a megfelelő helyre, ahol neki tárgyalásai voltak, ahol üzleti ügyeket intézett. És az az érdekes, hogy ez a sofőr, aki ugye vezethette a nagy embernek a csodálatos autóját, és látta, hogy mennyi pénzzel rendelkezik, soha nem irigykedett a főnökére. Tudik, már azt is tudta, hogy milyen gyógyszereket szed a nagyember. És azt is tudta, hogy amikor a mellény zsebében nyúl, akkor éppen idegcsillapítókat vesz magához. Amikor a másik zsebében nyúl, akkor a szívére felírt szíverősítő gyógyszerhez nyúl. Aztán, amikor a harmadik zsebében nyúl, akkor éppen a gyomra fáj valami miatt. Szóval tele volt mindenféle ilyen pszichoszomatikus betegséggel, és a sofőr tudta már, hogy mikor, melyik gyógyszerre van szüksége. A nagy ember viszont irigykedett a sofőrre, akin láthatólag nyugalom volt, aki láthatólag békességben élte az életét, és egyszer, amikor teljesen tele volt már a hócipője mindennel, akkor megkérte, hogy vigyen András engem valahová, mindegy, hogy hová, csak valahonnan, innen el. És akkor azt írja, hogy elhagyták Adiligetet, Mária remetét, már a Pilisben jártak. És a lényeg az, hogy kikötöttek Andrásnak, a sofőrnek a családi házacskájánál. Egy szép kis kertes házacska, egyszerű kis ház, és ott látta vendégül, megkínálta egy pohár tejjel. És az érdekes az, hogy amikor szétnézett a nappaliban a nagy ember, akkor meglátott egy fényképet, ahol egy régi típusú Mercedes-Benz autó állt, és a kormánynál egy elegáns úr, teljesen olyan, mint az András. Kérdezi, kik ezek? Ez az úr, és mellette egy hölgy, azt mondja, a szüleim. És kiderül, hogy milyen gazdag és tehetős emberek voltak ők, mindaddig, amíg a termelőszöveket el nem vett mindent, és aztán kitelepítették őket. Így mondta a nagyembernek a sofőr, kisgyerek voltam még, ezek előtt, az oszlopok előtt ült az édesanyám egy ládán, a teherautóra várva és sírt, én az ölében. Apám átkarolta rázkódó vállát, és azt mondta azon a hajnalon, most sírjon, kedves, mert ezután nem hallhat bennünket senki panaszkodni. Az az Isten pedig, aki eddig gondunkat viselte, annak ezután is gondja lesz ránk. Amire igazán szükségünk lesz, biztosan előkerül ezután is. Elég minden napnak a maga baja. Vagy elég, vagy elégünk. Ezt pedig Andris miatt sem tehetjük meg, fejezte be az édesapa. Nem tehetjük meg a gyerekeink érdekében sem, hogy elégünk, siratva elveszett földi örökségünket. És aztán azzal fejeződik be az egész, hogy amikor elköszön tőle a nagyember, akkor megköszöni mindazt, amit kapott. Az örökséget, amit megosztott ezzel a nagyemberre, hogy legyen neki is valami. Mert rájött arra, hogy igazából neki nincsen még semmije se. Erről beszél zárásképpen a zsidókhoz írott levél számunkra, hogy azért lett az új szövetség közben járója Krisztus, hogy az elhívottak elnyerjék az örökké való örökség ígéretét. Nekünk mi az örökségünk? Ha csak olyasmi, amit akármikor elvehetnek, akkor nagyon szegények vagyunk még. Mert tudnunk kell, amikor arról folyik a vita esetleg otthon, hogy jaj, fiam, ebből nem lehet megélni, jaj, fiam, akkor miből lesz neked ez meg az? Amit összekuporgatunk, azt egy pillanat alatt ezek után is elvehetik. Ezek után is elveszthetjük. Azt az örökséget szeretné nekünk adni az Isten, amit soha nem veszíthetünk el, és ami mellett nem kell egyik zsebünkbe, másik zsebünkbe, harmadik zsebünkbe nyúlni, mert nem találjuk az élet értelmét. Hogyha tiéd ez a kegyelem, akkor nagyon boldog ember vagy. Ha még nem, akkor ne nyugodj addig, amíg tiéd nem lesz. És erre nagyon alkalmas a bőti időszak, húsvétig bezárólag, hogy ezt a kegyelmet, ezt az örökséget mindannyian megtaláljuk. Ennél alább nem érdemes adni. Imádkozzunk! Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy te vagy az igazi, örökké való főpap, aki mindent megtettél azért, hogy örökséget ajándékozzál nekünk, örökséget hagy ránk. Köszönjük neked ezt a tökéletes ajándékot. Köszönjük neked a bűneink bocsánatát és az örök élet ígéretét. Hálásan köszönjük neked, hogy a zsákutcából átjárót készítettél számunkra az örök élet felé. kérünk téged, hogy vezess bennünket ebben a földi életben úgy, hogy veled élhessünk, oda át örökké. Amen.